8 óra 40 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Anton Bendarzsevszky, az Okonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt, szervusz, üdvözöllek. Az egyik fontos témánk, amiről beszélgetnénk, az az, hogy hírek szerint utasítást adott nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a Külügy és Védelmi Minisztériumnak és a biztonsági szolgálatoknak meg a polgári hatóságoknak. Most ennek a hírnek az üzenetértéke mi? Készül, valóban készül Oroszország egy adott esetben nukleáris csapásra, vagy egész egyszerűen szájkorata újabb fejezete?
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm minket, hallgatókat is. Egyelőre nem tudjuk. Tehát ez az, ami egyelőre még hogy megerősítése vár, hogy ez most még egyfajta nyomás gyakorló kommunikáció, mert ez az, amit látunk az elmúlt két hétben kibontakozni Oroszország és az Egyesült Államok között. Oroszország mindig olyan helyzetben, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretné, akkor általában bedobja a nukleáris fegyvert, nukleáris zsarolást, és itt a tárgyalások kapcsán, az Egyesült Államok és Oroszország kapcsán, mintha ezt a mintát látnánk felfedezni. Trump ugye nem akar találkozni Putyinnal, amíg nincs kompromisszum, szankciókkal fenyeget, amerikai fegyverekkel fenyeget Ukrajna számára, és Putyin megint előhozta nukleáris fegyvert, nyilvánosan teszteltek egy új nukleáris meghajtású rakétát, majd egy nukleáris meghajtású tengeri drónról számoltak be. Ugye Trump erre reagálva kicsit olyan félreérthető módon azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak meg kell fontolnia, hogy újraindítsák a nukleáris kísérleteket, és ugye nem lehetett egyértelműen érteni, hogy Trump most a rakétakísérletekre gondolt, vagy rakétahordozókra gondolt, vagy pontosan mire gondolt, és az oroszok újabban ugye ezzel kontráztak rá, hogy hát akkor meg kell fontolni a kísérletek újraindítását, vagy lehetséges újraindítását. Tehát egyelőre ez még kommunikáció, nyomásgyakorló kommunikáció, de nem kizárt, hogy aztán, ha ez az eszkaláció egymás között folytatódik, akkor valóban fogunk látni. De hangsúlyozom, nem nukleáris fegyver bevetés, hát most még a tét igazából arról szól, hogy 30 év után Oroszország vagy Egyesült Államok újraindítja a nukleáris kísérleteket, amelyekről elméletileg már korábban megegyeztek, hogy soha többet az emberiség ilyen kísérleteket, ilyen robbantásokat se felszín felett, se felszín alatt nem fog folytatni. Ugye létezik egy 1996-ban az ezzel megkötött atomcsend egyezmény, amit az Egyesült Államok nem is ratifikálta, Kína sem ratifikálta. Oroszország viszont elfogadta és ratifikálta, de kilépett belőle két évvel ezelőtt.
Akkor minek megy, gyakorlatilag a három legfontosabb atomhatalom nem írta alá, akkor nyugodtan kukába vele, mert a többieknek meg alig van ilyen atom arzenája. Egy kérdés még azért, ugye nem először fenyeget, vagy derül ki, vagy dobják be a közvéleménybe. Itt az oroszokra háború kapcsán is emlékszem, hogy már ugye erről beszéltünk. Szóval, hogy ennek mi értelme van, hiszen tehát épesző vezető a világon pontosan tudja, hogy tehát nem, ezzel nem lehet szórakozni, mert aki ezt az első lépést megteszi, onnantól tényleg eszkalálódik bármi is.
Ez így van, pontosan. Ezért van az, hogy a nukleáris fegyver az elsősorban elrettentést, illetve a kommunikációt, a nyomásgyakorlást szolgálja. Tehát ha én tudom, hogy a másik félnek ilyen fegyvere van, akkor nyilván nem támadom meg, nem teszem meg ellene a lépéseket, visszatartom magam attól, amit esetleg tennék, és hogyha valaki ilyen eszközökkel fenyeget, akkor ez megint csak ugye kiváltja azt a hatást, hogy az ellenfelei kétszer is meggondolják, hogy érdemes-e valamit kezdeni ezzel az országgal. Ugye
jó, de hát a ellenfeleknek is van atomfegyvere, szóval hogy ez egy teljesen, tehát ilyen szempontból logikátlan hülyeség, mert hogyha nem lenne, érteném, tehát hogy minket fenyegetnének, oké. De Amerikánt, akinek ott van, vagy Kínát, vagy egyet a Pakisztánt, Indiánt, most hagyd ne soroljam föl, semmi értelme.
Jó esély van rá, hogy az, hogy az előző demokrata adminisztráció annyira vonakodott attól, hogy Ukrajnának azonnal adjon jobb és újabb fegyvereket, ez ugye nem is történt, tehát páncéltörő fegyvereket, lőszereket adtak, de új, modern amerikai eszközöket nem, sőt azon is ment a húzavona, hogy támadjanak ukrán vagy orosz területet, vagy ne támadjanak, vagy mekkora hatótávval támadjanak, tehát mindennek az is lehetett az oka, hogy az amerikai kormány komolyan tartott az orosz eszkalációtól, tartott attól, hogy az oroszok szorult helyzetben nukleáris fegyvereket vetnek be. Úgyhogy sikeres, ez a stratégia sikeres. Tehát, hogyha az oroszok előhozzák a nukleáris fenyegetést, akkor ettől hát nem kell, hogy mondjam, nem kell megrettenni tőle, de tartani kell. Ez egy potenciális kockázat, amivel számolni kell, és ez igenis azt a hatást éri el, hogy az Egyesült Államok vagy európai országok kétszer is meggondolják, hogy mit lépjenek, mert az oroszok rendelkeznek ilyen nukleáris technológiával. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez működik.
Értem. A másik egy nagyon érdekes információ, és lehet, hogy gyorsan el is intézzük, de hogy olyan értesüléseket lehetett olvasni a Moscow Times labban, miszerint állítólag több jel utal arra, hogy az eddigi nagyon bizalmas külügyminiszter Szergej Lavrov pozíciója, hát finoman szóval meggyengült. Ez létezik, vagy ez egy sima, szimplán kacsa?
Hát ugye nem tudjuk, hogy a valóságban milyen viszonyok és mi van ott a Kreml belsején belül. Én azt gondolom, hogy nagyobb valószínűséggel ez kacsa. Tehát az, hogy Szergej Lavrov, aki egy nagyon tapasztalt politikus, az egyik legtapasztaltabb, függetlenül attól, mit gondolunk róla, és arról, hogy mit képvisel, az egyik legtapasztaltabb külügyminiszter a világon. Putyin teljes mértékű bizalmát élvezi. Ugye több mint 20 éve külügyminiszter, egyébként Putyinnal azelőtt ismerkedett meg, tehát régóta ismerik egymást. Nem tudom azt gondolni, hogy Szergej Lavrov teljesen, tehát önállóan cselekszik, és Lavrov önállóan hozott olyan döntéseket, olyan... Tehát ugye ez a hír arról szól, hogy amikor Lavrov tárgyal Trubjóval, akkor...
Nem lépte át a határt, ami az ő ugye gyakorlatilag erőviszonyaihoz mérhető.
Hát igen, és olyat mondott, ami elrettentette a másik felet, és Putyin most emiatt haragszik rá. Én ezt nehezen tudom elképzelni, mert Szergej Lavrov azt csinálja, mint Vladimir Putyin.
Másrészt meg, ha megrettent valakit, akkor azért nem letolják ott valami, megdicsérik, nem? De most ez egy nagyon egyszerű logika, de hogy nem gondolnám, hogy én is azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen, hát nem tudom, egy érdekes. Lehet, hogy valaki nagyon szeretne Lavrov helyére pályázni kint Moszkvában.
Hát valaki nagyon szeretné bemutatni azt, hogy az orosz vezetésben repedések vannak, és nem egységes, és vannak feszültségek, de ez nem ezt látjuk, nem feltétlenül ezt látjuk. Sőt, mondok többet, korábban többször is kiderült, hogy Lavrov nem azt gondolta, mint ami aztán később lett, és egy pillanat alatt megváltoztatta a véleményét. Az orosz-ukrán háború kapcsán 3 nappal a háború kirobbanása előtt volt egy nemzetbiztonsági tanács, ahol többen is gyakorlatilag ott döbbentek rá, hogy Vlagyimir Putyin háborút fog indítani Ukrajnával szemben, köztük Lavrov. Ő ezt nem tudta, nem volt beavatva, viszont egy pillanat felvette ezt a narratívát, ezt a vonalat, amit vinnie kell az orosz külügyminiszternek, és onnantól kezdve ő úgy szólalt fel, és úgy viselkedett, ahogy Putyin azt megkívánta. Tehát az, hogy ő önálló szereplőként lépjen fel Putyin akaratával szemben, én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni.
Nagyon szépen köszönöm Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk egy kis érdekesség, jön majd közlekedési információk, 9 órakor pedig friss információk, és nyitjuk a tőzsdét.